Na hát és nem véletlenül, hogy jöttek a Bivajd is kérdések, beharangoztuk, hogy erről lesz szó, hiszen egy éves a márka Magyarországon. Ennek kapcsán érkezett hozzánk a stúdióba Schiller Márka, Schiller Autó Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát, ugye a BYD-ról, hát nem a legfrissebbek, de ugye az évvégi adatok kapcsán egy nagy izgalom volt, Tesla-BYD párharca, ugye egy pár darabbal tudott még egyelőre a Tesla az élen maradni, vagy a BYD előtt maradni, erre az évre azért ez már nem biztos, hogy így lesz, ahogy nézem a Tesla pozíciói egyre romlanak gyakorlatilag Kínától Európa, mindenhol, ahogy néztem.
Így van, így van, így van. Még egy gyors kis helyesbítés, hogy a márka az több mint egy éves, mert októberben volt egy éves egyébként Magyarországon, nálunk egy éves, tehát mi egy éve nyitottunk.
A szalon.
BYD szalon, igen. Okay. De, tehát mindezt félretéve, ugye a BYD meg a Tesla kerül nagyon sokszor összehasonlításra, igen, hogy akkor ők most akkor hogy állnak, mint állnak. Azért azt nagyon fontos tudni, hogy világszerte ugye az elektromos darabszámban igen, ugye megelőzi a Tesla a BYD-t, viszont hogyha ugye összeadjuk a BYD által gyártott összes gépkocsit, ugye amik jellemzően már csak plug-in hibridek és elektromos autók egyben, akkor ugye a világ 9. legnagyobb autógyártóját kaptuk meg nagyon hirtelen, mert az elmúlt év azonos időszakához képest több mint 41%-kal nőttek.
Aha, ők előbb voltak hibrid gyártók, mint csak elektromos, ugye?
Így van, így van. Uh-huh. Tehát ők 2008-ban a plug-in technológiával kezdték. Az övék volt az első tömeggyártott plug-in hibrid autó, az F3 DM, egy nagyon kis izgalmas szedán, és ugye abból pedig kibontakozott az elektromos autógyártás is egy idő után. Nagyon sokan most ugye úgy gondolkoznak róluk, mint az elektromos gyártók, de emellett ugye most már azért Európában is megjelentek a plug-inek. Tehát itt elektromossal indultak, de odahaza pedig ugye anno plug-in fejlesztésre is nagyon büszkék voltak, de hát volt előtte hagyományos benzines is.
Uh-huh. Igen, mert ugye alapvetően a gyár az valahol a 60-as években alakult, jól tudom?
Nem, 95-ben.
A BYD 95-től csinál egyáltalán autót?
Így van, így van.
Na, mivel hát keverhetted vajon nem. 65, látod, mi lehetett az, amiben
kavarunk? Nem tudom, de...
Nem, tehát úgy van, hogy ugye a BYD az gyakorlatilag 94 novemberében alapult egyébként, uh-huh. Tavaly volt 30 éves, és úgy van, hogy 2003-ban vásároltak meg egy autógyárat, és 2005-ben hozták ki az első saját modelljüket. És ugye az elmúlt 20 év alatt egy olyan növekedés
is... Csak akkor 10 évig mit csináltak?
Aksikat. Tehát 95-től 2005-ig ugye a világ egyik legmeghatározóbb akkumulátorgyártója volt. A, nem tudom én, Motorolák többségében ők gyártották az akkumulátorokat, a Nokiákba, tehát hogy abból nőtte ki magát, és ugye diverzifikálta a portfóliót, mert ugye az autógyártás az például ott jött be, hogy hát autóba is kellhet akkumulátor, és akkor ebbe is ugye belevágtak Wang Chuang-Fu ötlete alapján, aki ugye a BYD-nak az alapítója, illetve mai napig a vezetője, elnöke.
Aha, ez érdekelt volna a vezetői háttér. Tehát akkor ott még nem volt generációváltás se, az ugyanúgy megy 30 éve.
Hát gyakorlatilag akárhogy nézzük, akkor igen. Tehát még az alapító kezében van ugye az irányítás. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert egy két hete voltunk kint Kínában, Shenzhenben, és ott egy ilyen európai dealer konferenciát szerveztek oda, hogy megmutatták nekünk mind a gyárat, a BYD múzeumot most már. 30 év történetében nem is gondolná az ember, hogy mennyiféle találmányuk belefér. Eszméletlen az, amit ők ott technológia szinten, meg innováció szinten magukénak tudnak. És az elnök úr Wang Chuang-Fu tartott nekünk egy egyórás beszédet, amiben így az ő gondolatait így megosztotta velünk. Eszméletlen volt, mert én, tehát sok automárkával foglalkozunk, sok rendezvényen voltunk, de olyan még nem fordult elő, hogy a márkának az első számú embere tartott volna egy beszédet, amiben ugye elmagyarázza, hogy ő hogyan látja a világot, a BYD szerepét benne, és akkor ugye hogyan az európai piacra, tehát hogy ez nagyon impresszív volt, és ami itt egyébként ugye a még szerintem fontos lehet, hogy ahogy ők ugye arról gondolkoznak, hogy autógyártás is azt hogyan lehetne sikerre vinni. Ugye még a design is egy fontos szerepet játszik, és ugye a BYD Design Centerét meg ugye egy európai úr, Wolfgang Egger vezeti, 1200 designerrel, mérnökkel. Tehát, hogy eszméletlen az, amit ők magukénak tudnak, és ugye a...
Ennek az látszik is az autókon, hogy nem bízzák a véletlenre.
Hát nem, és ugye az egyik fő vezérelv, amit említett nekünk az elnök úr, hogy ugye a BYD egy innováció fókuszú, de mérnökök által kvázi vezérelt irányokat képviselő vállalat. Tehát, hogy, és ezt eszméletlen volt személyesen látni, tehát voltunk autógyárban, mindenfélét láttunk, izgalmas volt.
Uh-huh. Itt az állami szerepvállalás mekkora, mert ugye a kínai gyártóknak a gyors terjeszkedésében ez is benne van, a komoly támogatás, ez mondjuk a BYD-t, vagy hogyan érintette, erről, hogy dől el, hogy ki kapja, hogy működik.
Erről én pontos adatokat nem tudok, meg nem láttam, hogy ez ott úgy hogy működne. Ugye a BYD-ről annyit érdemes tudni, hogy ugye ő a gyakorlatilag ugye a hongkongi tőzsdén jegyzett cég, és több nemzetközi befektető csoport az, aki ezt tulajdonolja. Uh-huh. Az, hogy ebben hogy van állami tulajdon, meg hogy nincs, azt én nem tudom, de tehát, hogyha például mondjuk a szervezetileg nézzük, és hasonlítjuk össze mondjuk más kínai ténylegesen állami tulajdonú autógyártókkal, akkor itt azért a BYD-nál ez abszolút egy privát céghez hasonlít, uh-huh. hogy működik.
Na, akkor kanyarodjunk vissza.
Igen, hogy nektek igen. Milyen volt ez az egy évetek? Így a szalon tapasztalatok, hogyan szerették meg a hazai vevők a BYD-t, aztán esetleg majd kitérhetünk, hogy egyáltalán milyen a kínai autók megítélése, ugye ámblok.
Hát összességében, hogyha nézzük, akkor ugye egy gyors egy év volt, tehát, hogy tavaly februárban nyitottuk meg a BYD szalonunkat, és hát egy eszméletlen lehetetlent produkáltunk. Én nem gondoltam volna, hogy meg lehet csinálni azt egy újonnan nyíló szalomban, hogy az első hónapban több mint 100 szerződést kötünk.
Az jól hangzik.
Tehát, hogy nem csak az, hogy jól hangzik, hanem hogy így elképzelhetetlen. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon nagy volt a kereslet, és még a mai napig nagy a kereslet a BYD iránt. A tesztvezetések száma is nagyon magas, tehát hogy próbálgatják az emberek, nagyon érdekli őket, és most már ugye a BYD-nak megjelent a plug-in hibrid technológiája is itthon, a CLU nagyobb méretű D-kategóriás SUV-nál, ugye ott most már azt is ki lehet próbálni, az is nagyon foglalkoztatja az embereket, tehát egy nagyon, nagyon izgalmas évünk van olyan szempontból, hogy ugye egy újdonságot mutathatsz meg a nagy közönségnek, és nagyon pozitívak a visszajelzések egyébként.
Mennyit kell várni a kocsikra? Hogyan ezt sikerül? Minden igényt ki lehet elégíteni elég gyorsan? Mert azért a várakozási idők elég magasak voltak az elmúlt időszakban, még ha csökkentek is jelentősen.
Így van, illetve ugye ezt a rendszerét a BYD-nak át kellett alakítania, hogy ugye az autók hogyan érkeznek be, milyen módon érkeznek be, hogy tudunk rendelni. Ez átalakult, és hát kicsit vicces most, amit mondani fogok, de hogy még egy hajót legyártottak, ami hozza az autókat Európában, mert ők saját hajót gyártanak, meg gyártatnak ahhoz, hogy ezek érkezzenek. Tehát most a BYD Shenzhen nevezetű hajó is most már beállt a sorba. Azt hiszem talán 9000 autószállítására alkalmas, hogy ugye hozni tudja.
9000 így van. Autó egy hajón. Aha.
Így van, és ráadásul ugye ez a hajó, ez nem hagyományos dízellel, hanem, hogyha jól emlékszem, akkor LNG-vel működik. Tehát, hogy itt is az, hogy akkor ezt hogyan hajtják meg, ott is igyekeznek egy picit ugye a nagy küldetés felé haladni, hogy ugye leszeretnék csökkenteni a Földön a hőmérsékletet egy fokkal, és nem klímákkal mindenhol felrakva. Uh-huh.
És mennyi alatt ér idő a hajó? Megkerüli a függet?
Nagyjából két hónap szokott lenni, amíg egyébként ideér, tehát egy gyártás rendelésre, attól függ egyébként, hogy ez a tehát szín, felszereltség kombináció hogyan érhető el. Nagyjából legrosszabb esetben is egy fél év alatt most már itt vannak az autók, de igazából átlagban azt lehet mondani, hogy 3-4 hónap, de ugye van olyan, hogy európai központi készleten, vagy nálunk is készleten vannak szabadon autók, tehát hogy ez viszonylag egy egészen gyors dolog tud lenni.
Uh-huh. A hazai vevők teljesen levetkőzték, vagy nem tudom, volt-e egyáltalán az autókkal kapcsolatban? Biztos, hogy volt, hogy mindenben volt ugye ez a kínai.
Nem vetkőztek le. Nem vetkőzött le a szalomba senki.
Szó szerint biztos nem, de azokat a sztereotípiákat, hogy esetleg valamiféle technológia hátrány lehet, hogyha kínai, most nem akarom egészen szélsőséges irányba elvinni, de ugye voltak
kérdés,
ilyen.
Abszolút jogos kérdés. Én azt látom, hogy aki ugye veszi a fáradtságot és megismeri a márkát közelebbről, uh-huh. tehát mondjuk beül egy autóba, azonnantól kezdve semmilyen kifogással nem tud lenni. Tehát, hogy nálunk is ez az első számú fókusz, hogy üljön be az ügyfél, vagy a potenciális érdeklődő, legalább a szalonautóba, jobb esetben ugye vigye el és próbálja ki egy tesztvezetés során, mert akkor tud igazából meggyőződni arról, hogy ez már nem az a kínai, amit mondjuk 10 éve kínaiztunk, most a kínai szerény véleményem szerint adott esetben például az európai gyártók egyes elektromos autóinál már egy magasabb polcot képvisel jóval. Mind technológiában, tehát hogyha mondjuk a hajtásláncot nézzük, mind akkumulátor technológiában, ugye sokkal többet tudnak.
Ez minden kínai, Európában megjelenő kínai márkáról elmondható?
Nem.
Tehát nyilván azért vannak még kivételek. Meg kell nézni, hogy...
Hát igen, de ugye, tehát egyrészt nyilván az ár is egy nagyon jó támaszpont. Persze. Másrészt meg, hogyha az ember utána néz a különböző kínai automárkáknak a hátterére, és a technológiai innovációs hajlandóságára, hogy akkor ki mi fán terem, akkor tehát nyilván az én világom egy picit torz ugye a BYD-val, mert hogy ott ugye nagyon magas a mérnöki fejlesztések aránya, naponta több mint 30 szabadalmat jelentenek ők be.
Az európai büntető tarifák, vagy ezek ugye a kínai autókra kirótt tarifák, ezek most az árazásban hogy jelennek meg?
Tehát hát emelkedtek emiatt az árak, igen.
Ezzel együtt azért versenyképes tudott maradni a márka.
Hát remélhetőleg igen, de nyilván ez a...
Most?
Hát úgy van, hogy ugye van egy alap 10%-os importvám, ez mindent érint,
igen.
És ugye e felett a BYD-t érintő az 17%. Tehát és kvázi az... ugye van egy 27% így, aha. meg még egy 27% áfa, és akkor ott van az autó ára.
Világos. Ez változhat egyébként, hogyha helyi termelésből megoldható a hazai ellátás?
Én azt gondolom, hogy ugye az egyik fő történet, hogy mondjuk elérhetőbb áruak legyenek, aha. az akkor tényleg bekövetkezhet, hogyha ugye itt már az importvámmal, illetve ugye a büntetővámmal nem kell számolni, hogy valamivel versenyképesebbek lesznek, viszont ezt nem feltétlen szabad várni, mert ugye az automárkák nem költség alapon áraznak, hanem ugye a piachoz. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nagyon fontos tudni, hogy mit tudom én, ne azt várjuk, hogy azért mert, hogy tehát egy régebbi példával érve, Győrből az Audi TT sem volt olcsóbb, mint mondjuk Németországban, mert hogy a piachoz áraznak, nem persze. ahhoz, hogy a szállítási költség.
De az Esztergomi Suzuki az olcsóbb volt.
Hát voltak csodák.
Uh-huh. Az volt inkább a nem jellemző,
az a ritka.
Vagy igen. az ország megdolgozása, az is inkább üzletpolitika volt?
Abszolút, aha. abszolút. Tehát, hogy, és hogyha azt veszed, ugye a Suzuki-nál például egy nagyon szép ugye piacra betörés lehetősége volt ez anno, uh-huh. és ugye meghozta az eredményét.
Tehát, hát azt most is mondhatjuk, hogy abszolút. Így van, az elektromos autópiac BYD esetében, tehát ez hasonló fönnállna most is, hogy valami jó
hát
akciós autós.
Nem lehetetlen, csak ugye szerintem nem érdemes ezt várni, mert pénzt mindenki szeret keresni, és ugye egymáshoz áraznak. Uh-huh. Illetve az árazása az autóknak általában úgy néz ki, hogy az autóknak a különböző paramétereit árazzák be, hogy akkor mi mennyit ér, és akkor az alapján jön ki egy ár, ami ehhez viszonyítva pedig ugye megnézik még a piacot, hogy akkor az hogy néz ki.
Uh-huh. Mi volt az információ, amivel kapcsolatban legutóbb még csak mosolyogtál, mert azt mondtad, hogy ezt most még, vagy ezzel kapcsolatban most még nem nyilatkozhatok, de majd talán legközelebb, igen. Igen.
Vagy még mindig nem, majd csak hogyha még... megjössz Brazíliába, készülsz?
Nem, most Mexikóba megyek.
Ja, most Mexikóba, igen.
Uh-huh. Oda hívott meg minket a BYD. Mit is kérdeztetek?
Nem is emlékszem. Modellpaletta ügy.
Ja, mert hogy aznap reggel, ugye itt kezdtem, és utána volt a BYD Sea-Lion 7-nek a bemutatója. És ugye akkor volt a hivatalos sajtó bemutató, ami ugye sok esetben a Tesla Model Y-nak a gyilkosának van kikiáltva ugye a sajtóban, de igazából az a lényeg, hogy egy nagyon, nagyon jól használható SUV, ami megérkezett, és itt már van egy olyan használható akkumulátor méretű verzió is, ami 523 lóerővel 4,5 másodperc alatt gyorsít 0-ról 100-ra, viszont van egy 91 kWh-s akkumulátor.
Mennyi? 6 ótáv.
ami, hát ezt akartam mondani, hogy 91 kWh-val, hogyha a legrosszabb körülményeket nézzük, akkor is 20-22 kWh-t fogyaszt ez az autó 100 kilométeren, tehát több mint 400 kilométert el lehet vele menni.
Aha, van egy ilyen határ egyébként, ahhoz szerint, hogy áttör egy gát, és azt mondják az emberek, hogy jó, akkor nagyjából itt a második autó, meg a menősködés mellett villanyautót mondjuk átlag használatra egy családi autónak is bevállalna?
Mi amit látunk és amit tapasztalunk, az az, hogy ez a 80 kWh-s nagyságrend, ami már van egy autóban, mint akkumulátor kapacitás, az már azért bőven át vágja ezt a küszöböt, hogy akkor ne legyen hatótávpara annyira, de hát nyilván mondjuk egy területi képviselőnek, aki egy nap megy 1500 kilométert, az meg mindig nem lesz jó alternatíva, de fontos tudni azt, hogy egy átlagos magyar autóhasználó az olyan 50 kilométert megy egy nap. Na most, hogyha ez az autó ugye a legrosszabb esetben is 400 kilométert tud, akkor azért bőven meg lehet vele lenni.
A típusokat tekintve még mindig az SUV-k azok, vagy az SUV-k alapvetően azok, amik a legnépszerűbbek így a márkán belül?
Igen. Tehát, hogy a C-kategóriás SUV az Atto 3-as 569 darabbal volt a legnépszerűbb modell az összes BYD közül. Utána jött a D kategóriás szedán, a Seal, ami 355 darabban volt a második legnépszerűbb, aztán pedig jött a Dolphin, egy kis komfort kis autó, vagy hát közepes autó, az 314 darabbal, és akkor utána jött a D kategóriás SUV, a Seal U, amiből ugye már van a plug-in hibrid is, az majdnem 200 darabbal. Tehát, hogy az SUV fejnehézség az abszolút érezhető.
Azt kérdezi egy hallgató, hogy haszon járműt tervez-e valamikor a BYD? Tudsz erről valamit?
Hát abszolút, ugye egyrészt, hogyha azt nézzük, hogy Kínában ugye mi mindennel vannak jelen a piacon, nagy haszonjárművek is vannak, meg ugye Európában is egy-két piacon ugye a BYD-nak a haszonjárművei is kaphatóak. Kis haszonjármű tekintetében ugye az ETP3-as volt tavaly kapható, most mi is még megcsíptünk egy 50 darabot, tehát hogy nálunk még most elérhető lesz majd az ETP3-as, ez egy kis áruszállító, viszonylag kisebb méretű, és ugye tavaly a müncheni ilyen hát haszonjármű, illetve busz kiállításon bemutatkozott a BYD-nak az e-valia, ez remélhetőleg majd jön Magyarországra is.
Oké, azt hiszem akkor ennyit kaptunk most arra, de ezt megköszönjük a friss infókat, legközelebb reméljük vannak még újak, és hát nem is tudom, egy év után még jó párszor egyet kívánunk a szalonnak.
Köszönjük szépen.
Jó hosszú működést. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél. Szép napot kívánunk. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója.